Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 256. dicséretünket énekeljük el végig, ami így kezdődik: Irgalmaz Úristen immáron én nékem. Köszön. Mennyei atyánk, dicsőítünk téged a te jó voltadért, a te kegyelmedért, mindazért a sok mindenért, amivel megmutattad már, hogy szeretsz bennünket, hogy fontosak vagyunk a számodra. Köszönjük, hogy te nem csak szavakkal, hanem tettekkel mutatod ki a te szeretetedet. Azért jövünk most hozzád, Istenünk, mert szükségünk van arra, hogy ismételten megerősödjünk ebben a tudatban, a veled való kapcsolatunkban. Szeretetre, odafigyelésre, befogadásra vágyó emberek vagyunk. Szeretnénk, Urunk, kérni tőled, hogy fogadj be minket ma is a veled való közösségbe. Kérünk, hogy a te ígéd és lelked által munkáld a szívünkben, hogy a munkás nap végén hadd teremtődjön csend. Hadd legyen alkalmas idő arra, hogy te megszólíts bennünket. Te jól tudod, hogy mi minden foglalkoztat, hogy mi az, ami esetleg terhel, mi az, ami kérdésként a szívünkben van. Kérünk, Istenünk, szólj hozzánk, szeretnénk meghallani, megérteni és befogadni a te szavadat. Kérünk, áldj meg minket a te jelenléteddel, úgy, ahogy te azt megígérted nekünk. Ámen. Dániel könyvének a 3. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 13. verstől a következőképpen. Ekkor Nabukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukadnezár ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abédnegó, igaz-e, hogy ti nem tiszteltétek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítottam? Készek vagytok-e most, hogyha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abédnegó így válaszolt a királynak: Ó Nabukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ekkor Nabukadnezárt úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abédnegó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolt a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsó ruhástul és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abédnegó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nabukadnecár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfi dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nabukadnecár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mésak és Abédnegó, szolgálj a felséges istennek, jártek ki, jöjjetek ide. És kijött Sadrak, Mésak és Abédnegó a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Nabukadnecár, vagy a régebbi fordítás szerint Nabukodonozor király udvarában van Dániel, akinek a könyvében ez a történet le is van írva, és néhány barátja, akik megegyeznek abban, hogy az Isten útján járnak, és az Istennel való kapcsolatuk az első a számukra. Vannak a királyi udvarban némelyek, akik minden áron szeretnék elveszíteni Dánielt és a barátait. Egyrészt nyilvánvaló hatalomféltésből, másrészt pedig valószínűleg az a fajta, ma így mondanánk, tolerancia hiány is zavarja őket, hogy ők nem képesek más isteneket imádni, hanem egyedül az egy igaz Istenhez ragaszkodnak. Kitervelik hát ezt a tervet, a királlyal előre jóvá hagyatják azt, elkészítetnek egy istenszobrot aranyból, és aki ezt nem imádja, amikor eljön ennek az ideje, amikor a különböző kultikus hangszerek megszólalnak, nem borul le, nem ismeri el annak a fenségét, az ilyen embert a felhevített tüzes kemencébe kell vetni, halljon meg. A király jóvá hagyja a tervet, és jön az imádat ideje, és ez az előbb hallott 3 férfiú, akit megint csak régi fordítás szerint Sidráknak, Misáknak és Abednégónak nevez a Biblia, nem borul le a szobor előtt, hanem tartja magát ahhoz a kizárólagos Isten tisztelethez, amit ők megértettek, és amit ők addig gyakoroltak. Ezek után hallottuk, hogy magához hivatja őket. Nabukodonozor még egy esélyt ad nekik, és nagyon sokat mondó az, ahogyan ők válaszolnak erre az utolsó esélyre. Hadd olvassam a mondataikat még egyszer, mert a történetnek talán az egyik kulcs pillanata ez. Ezt válaszolják, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Adva van egy olyan helyzet, ami emberi gondolataink szerint kilátástalan. Vagy Istent tagadja meg ez a 3 ember, vagy meghal. A király, amikor magához hivatja őket, akkor még egy utolsó lehetőséget ad nekik, hogy átgondolják mindazt, amit eddig esetleg rosszul döntöttek. Már ez is egy nagy kegy, hogy nem azonnal a tüzes kemencében találják magukat. Vajon lehetséges-e az, hogy Isten azt várja az övéitől, hogy egy tüzes kemencében végezzék? Vajon lehetséges-e az, hogy Isten engedi, hogy az ő gyermekei nyomorúságok közepette dicsőítsék őt? Lehetséges-e az, hogy olyan dolgokat engedjen történni Isten az övéivel, amik az emberi logikának, sőt, ami szeretett fogalmunknak is ellent mondanak? Vajon megtörténhet-e ilyen? A Biblia több más története közül, ami útmutató lehet ezekben a kérdésekben, ez az egyik. És ezen belül is ezeknek a fiatal embereknek a hozzáállása az, ami segít megértenünk ezekre a kérdésekre a választ. Ugyanis úgy tűnik, hogy ezek a fiatal emberek olyannak ismerték meg Istent, mint aki mindenképpen mindenfajta körülmények között hűséges az övéihez. Történhet bármi, alakulhatnak bárhogy az élet dolgai körülöttük, Isten nem hagyja el őket. Ez az első számú felismerés, amit ez alapján, a történet alapján tehetünk. Ezeknek az embereknek egy olyan Istenük van, akire mindig számítani lehet. Ezért mondják azt, hogy nem is szükséges válaszolnunk, nem veled van igazán dolgunk, nekünk Istennel van dolgunk, az ő kezében vagyunk. A második nagyon fontos felismerés, amit ezeknek a fiatal embereknek a hite alapján tehetünk, hogy ők egy mindenható Istenben hisznek. Nem egy olyan valakiben, aki sokáig vagy bizonyos körülmények között tud szabadítást adni, hanem egy olyan Istenben, aki egy izzó tüzes kemencében is meg tudja őrizni az övéit. Gondoljunk bele egy pillanatra, hogy mi az, amit ezek az emberek állítanak. Azt, hogy egy 100%-osan halálos helyzet, hogyha Isten úgy akarja, akkor az övéi számára minden további nélkül túlélhető. Vajon nem vakmerőség ez? Nem túlzott, buzgó, vak hit? Ahogy szoktuk mondani, nem bigottak ezek az emberek? Túlságosan vallásosak? Azért ilyen messzire már nem kéne elmenni talán, mondják némelyek esetleg. Ezek az emberek mégis elmennek. Egészen egyszerű az indok, hogy miért, ugyanis választásra kényszerítik őket. Vagy Istenhez ragaszkodtok, vagy az életetekhez. És ők megélték és megélik azt, amit így mond másutt a Szentírás, hogy az Istennel való közösség az jobb, édesebb még az életnél is. Azt mondják, hogy ha ez azt jelenti, hogy mi Istennel nem a földi testünkben folytatjuk a közösségünket, akkor ám legyen. Nem gondolom, hogy egy különösebb halálvágy lenne ezekben az emberekben. A Biblia nem ír erről. És arról sem ír, hogy amikor ki akarják őket hozni a tüzes kemencéből, akkor ők minden áron ott szeretnének maradni, mert hogy ők meg akarnak halni. Szó nincs erről. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy az életük krízis helyzetét is, mint minden más helyzetét, az Úrral együtt akarják eltölteni. Tehát a második felismerésük az volt, hogy mindenható az ő Úruk, és a harmadik, amit nagyon-nagyon ritkán tudunk kimondani, még keresztjén emberként is, nem keresztjénként pedig talán soha, amit így mondtak, hogy de ha nem tenné is, ó király, mi akkor sem borulunk le, és akkor sem imádjuk a te Isten szobrodat. Mert ott van a hívő ember agyában is, szívében is, hogy jó, én számítok az Istenre, én elgondolom, hogy hogyan fog megszabadítani, de hát nyilván, ha szeret, akkor minél előbb megteszi. És mi van, ha nem? Mi van, hogyha mi eltervezzük a szabadulás útjait, elgondoljuk, hogy mit kellene tennie Istennek, és ő nem úgy cselekszik? Akkor már nem Isten? Akkor már nem szeret bennünket? Ezek az emberek azt mondják, hogy a logikánk határain túl is tudjuk, hogy Isten velünk van, tudjuk, hogy mindenható, és ha nem úgy cselekszik is, mint ahogy azt mi várnánk, vagy remélnénk, vagy a szabadítást elgondolnánk, akkor is vele maradunk. Mert az ő szeretete az nem a mi logikánktól függ. Az ő megtartó kegyelme az nem attól függ, hogy éppen mi mit tartanánk jónak, vagy mit nem. Jézus azt mondja, amikor tanít és hozzá mennek sokan, és azt mondják, hogy szeretnénk téged követni, Mester, hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük, de az ember fiának nincsen hova lehajtani a fejét. Ha követni akarsz, akkor legyél tisztában azzal, mondja azoknak az embereknek, akik jelentkeznek, hogy szeretnének beállni a tanítványok közé, hogy az Isten követése az adott esetben következményekkel jár. Vagy ahogy néhány mondattal később mondja, aki az eke szarvára veti a kezét és hátra tekint, az nem méltó az Isten országára. Aki elkezd szántani egy barázdát, és közben hátrafelé beszélget, vagy hátrafelé tekint, ez akár szimbolikus képnek is nagyon jó. Elindulok előre, és közben mindig hátra nézek. Közben mindig azt nézem, hogy mi marad mögöttem. Gérbe-gúrba lesz a barázda, amit szántok. Az ilyen embernek, aki így kezd el munkálkodni, jobb, ha félreteszi az ekét, és valami más munka után néz. Az olyan embernek, aki nem Jézusra néz, ahogy ezek az emberek tették, nem Istenre néz, hanem az életének mindenfajta egyéb körülményére, nem szabad azt várnia, hogy megtapasztalja Isten szabadítását. Nem szabad azt várnia, hogy megtapasztalja a nehéz helyzetekben Isten jelenlétét. Egészen egyszerűen azért, mert nem ő vele, nem ő rá számítva, nem ő belé fogódzva éli meg, éli át mindezeket. Sokszor beszélünk arról, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nincsen középutas kereszténység. Középút alatt nem azt értem, ami kétfajta extrém véglet között egy arany középút, hanem olyan középút, ami a világ és az Istennek való odaszánás között egy olyan megtalált, felfedezett, mind a kettőt ötvöző út, hogy a kutya is jól lakik, vagy a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad, mindenki örül, a világ is, és Isten is. Ilyen nincs. Az életünkben számtalan helyzet van, amikor dönteni kell feketén és fehéren, egyértelműen. Kapcsolatokban, üzleti dolgokban, a személyes életünk kérdéseiben, a saját magunkról kialakított képünkben, kinek hiszek? Mire alapozok? Arra, amit logikusnak látok, teljesen érthető lenne. Arra, amit a tapasztalatai mutatnak, ez is elfogadható. Arra, amit mások mondanak, arra, hogy esetleg nem látok egy helyzetből más kiutat, mint egy olyat, ami az Isten akaratával tudom, hogy ellentétes. Arra, hogy mit mondanak mások rólam. Sok mindenre lehet alapozni, és sok minden időnként megkísért bennünket. De testvérek, a Szentírás arra biztat, hogy tanuljunk meg mindenek előtt és mindenek fölött Istenre nézni. A hitünk az tulajdonképpen nem szól másról, mint erről az igazságról és ennek a gyakorlati tettekben való megéléséről. Tanulj meg, ezt nyugodtan mondhatjuk így, Jézusra nézni. Tanulj meg minden élethelyzetet vele együtt megélni. És akkor az élethelyzet nem fog elszakítani Krisztustól, hanem mindig inkább közelebb visz hozzá. Mert nem úgy tevődik fel a kérdés, hogy Uram, miért engeded ezt? És Uram, mikor fogsz megszabadítani ebből? Hanem a hívő ember megtanulhatja azt mondani, hogy Uram, én ebben a helyzetben még inkább érzem, hogy szükségem van rád. És nem azt kérdezem, hogy mikor szabadítasz meg, mert hiszem, hogy a te szereteted a számon tartja a megpróbáltatásom idejét is, hanem kérem, hogy erősíts meg a hűségemben. Az olyan gondolkodású ember, mint Sidrák, Misák és Abédnegó megtanulta már az Istennel való kapcsolat során, hogy nem Istennel hadakozva kell kiverekednie a szabadítást. Nem Isten az, aki nyomorúságban akarja őt tartani, hanem Isten az, akitől egyedül a megtartatás jöhet. Lehet szabadításért imádkozni. Lehet gyógyulásért, erősödésért, tisztulásért könyörögni Istenhez. De értsük világosan, hogy nem az Úrral tusakodunk, hanem az Úr előtt tusakodunk azért a lélekért, aki mindezt valóra válthatja, valósággá teheti az életünkben. Ugyanis a Bibliának világos tanítás az, hogy Jézus Krisztusban Isten már mindent elvégzett az emberekért, azokért, akik hozzá kiáltanak segítségért. Ő minden szükségeset megadott már nekünk, nem majd valamikor, már elkészített. De ahhoz, hogy ez valósággá váljon a számomra, újra meg újra rá kell néznem, újra meg újra meg kell harcolnom azt a harcot, hogy Uram, én nem várom mástól a megoldást, nem várom mástól a bölcsességet, az útmutatást, a bocsánatot, egyedül csak tőled. Ez a történet, amit az előbb hallottunk, úgy fejeződik be, hogy ez a három ember megmenekül. De nem minden bibliai történetnek ez a vége. És nem minden történetnek, amiben hívő emberek az Úrral megélnek nehéz dolgokat, szabadítás, szabadulása vége, ami emberi fogalmaink szerint. Ahogy ma szoktuk mondani, nem minden végződik happy enddel. Ma a mai ember csak happy endben tud gondolkozni. Minden jó, ha a vége jó. Nem biztos, hogy mindig emberileg nézve jó a vége. Hiszen ha az lenne, akkor az apostolok egy kivételével nem végezték volna, mint vértanúként. És nem lennének ma is számtalan országban olyan keresztények, akik hajlandóak akár az életüket is, vagy a szabadságokat is feláldozni a Krisztusba vetett hitükért. Szó nincs erről, testvérek, hogy erre bíztatna bennünket a Biblia, hogy ezt gondoljuk. Isten azzal bíztatja az övéit, hogy minden körülmények között ad kellő mennyiségű bölcsességet, ami csak Istentől jöhet, hogy megértsük, hogy mi az ő akarata. Ad olyan megerősítést az ő lelke által, amiben állva maradhatunk az éppen adott helyzetben. És ad bűnbocsánatot újra meg újra, hogy a vele való kapcsolatunk állandó és szünetmentes lehessen. Ezt kínálja Isten az övéinek. Nem azt, hogy soha nem lesz nehézség, nem azt, hogy soha nem lesz krízis, de hogy a krízisek között állva maradhat a hívő ember. Amikor benéz a király a kemencébe, az előbb hallottuk a történetben, hogy az emberek, akik bedobták Sidrákot, Misákot és Abédnegót, meghalnak, hiszen olyan a hőség, pedig erős fizikumú emberekről volt szó. Ott látja ezt a három embert, és ott van egy negyedik is, aki maga Isten. Isten ott van ezzel a három szolgájával, és a saját jelenlétével is erősíti őket. És nyilvánvalóvá teszi mindenki előtt, akik annyira bíztak a király hatalmában, a tűz hatalmában, sok mindenben, hogy mindez semmi Isten előtt. És Isten, ha úgy gondolja, akkor egy szavával félreteheti mindezeket. Királyt, tüzet, az egész uralkodó családot, bárkit, neki ez nem probléma. És amikor kihozzák ezeket az embereket, akkor még azt hallottuk az előbb, még füst szaga sincsen a ruhájuknak. Semmi nem érintette őket mindabból, amiben a körülöttük lévő emberek adott esetben belehaltak. Úgy hozta ki őket Isten, mint hogyha semmi nem történt volna velük. Kedves testvérek, ez a kép is nagyon-nagyon sokat mondhat nekünk mai keresztényeknek. Sokszor mi magunk is megégünk a különböző élettüzek közepette. Vagy legalábbis megperzselődünk, vagy legalábbis füstszagunk van, érintenek bennünket ezek, meg kell, hogy valljuk bűnbánattal. olyan sok beszélgetésünk arról szól, hogy mi minden nyomorúság az, mi minden nehézség az, amit hordoznunk kell. És ezek valós dolgok sokszor. De valóban hívőként is csak erről tudunk beszélni, hogy én milyen nyomorult vagyok, hogy az én helyzetem mennyire reménytelen, hogy ez a világ, amiben élek, milyen rossz felé megy, és hogy nem lehet semmit tenni. Ha csak eddig látok, akkor vajon az én hitem, életlátásom miben különbözik a nem hívőkétől? Ők is erről beszélnek. Ők is a nyomorúságaikat hangoztatják. A hitünk abban különböztet meg minket másoktól, hogy Istenhez kapcsol Krisztus által. És a láthatókon túl láthatóvá teszi számunkra a nem láthatókat is. Ahogy ezt Pál mondja, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Testvérek, kevesebben ne elégedjünk meg, mert az az erőtlen kereszténység, amit itt Európában, Magyarországon és a mi kis egyházunkban is olyan sokszor tetten érünk, amit a saját életünkben is látunk és amitől szenvedünk. Ezért van, mert megakadunk a láthatóknál, megakadunk magunknál, megakadunk a nyomorúságainknál, megakadunk más embereknél, a gonoszságuknál vagy a jóságuknál, a körülményeknél, sok mindennél. Tanuljunk meg számolni az Úrral, és tanuljuk meg az ő kezében letenni az életünk és a körülöttünk lévő világ mindenfajta élethelyzetét, mert jobb helyre nem tudjuk tenni, mint az ő kezébe. Mert ha elhisszük azt, hogy ő Krisztust valóban odaadta értünk, és ő valóban meghalt a kereszten, ahogy ezt a Biblia tanítja, akkor merjük azt feltételezni, hogy aki az ő tulajdon fiát halálba adta értünk, az mégsem könyörülne rajtunk. Aki ilyen árat fizetett értünk, az nem azt adná, ami a legjobb nekünk. Logikailag sem áll meg a kettő egymással szembe állítása. Ha valóban hiszünk Krisztus keresztjében, és abban, hogy őt Isten feltámasztotta értünk, akkor bátran hihetünk abban, hogy igaz a Róma 8:28, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Mert Isten az ő állandó jelenlétével, állandó szeretetével, és mindenható irgalmával, kegyelmével az ő választottainak javára fordítja a világ őket érő dolgait. Nem olvastam már azt a részt föl a fejezet végéről, amikor Nabukodonozor megdöbben látva mindazt, ami történt, és megdicsőíti Istent az egész országa előtt nyilvánvalóvá téve, hogy itt valóban mindenható Isten cselekedett, de ez is szorosan hozzátartozik a hívő életéhez. Testvérek, vajon a mi életünk és a mi küzdelmeink dicsőítik-e Istent? Mert az, hogy küzdenünk kell, ez nyilvánvaló. De vajon ahogy küzdünk, és amire jutunk, az Isten dicsőségét szolgálja-e? És ha nem, akkor hajlandóak vagyunk-e végre azt mondani, hogy Uram, én szeretnék egyre jobban megtanulni, rád figyelni minden körülmények között. És szeretném megtanulni azt, hogy a logikámat is neked rendeljem alá. A másokkal való konzultációmat is csak a te hangod meghallása után kezdjem el érvényesíteni a saját dolgaimban. A terveimet csak úgy valósítsam meg, hogyha te jónak látod mindezeket. Ma keresztjénnek lenni ezt jelenti. Egy ezerféle más hangtól harsogó világban egyedül az Isten hangjára figyelni. Ahogy ezt Jézus mondja, az enyém hallják az én hangomat, ismerik azt, és ezért követnek engem, és senki más nem követne. Ezek az emberek ezt tették. A hitünk nagyjai, akiket magunk előtt példaként látunk, ezt tették és ezt teszik. Isten erre hív bennünket is, akik itt ebben a városban tanítványokként elhívást kaptunk az Úrtól, hogy így éljünk, így küzdjünk és így maradjunk állva ővele, hogy akik látják az életünket és látják Isten szabadítását, bűnbocsátó kegyelmét rajtunk, őt dicsőítsék ezért. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk téged, hogy nem kell semmitől pánikba estünk, nincs olyan megpróbáltatása, nehézsége, nyomorúsága ennek az életnek, a te ígéd szerint, ami elszakíthatna bennünket, ha már a tiéd vagyunk a te szeretetettől. Kérünk téged, Istenünk, hogy azt, ami ennek a történetnek az igazsága, ami te rólad szól, a te hatalmadról, a te szabadító szeretetedről és a te bölcsességedről, vésd be a szívünkbe nagyon mélyen, hogy amikor szükségünk van ennek a történetnek a biztatására, hogy egyedül csak te tőled jöhet a segítség és a megtartatás, akkor ne gondoljunk más utakra, tévutakra, hanem fogódzunk beléd, talán csak egy szóval is, de kiáltsunk hozzád. Urunk, kérünk, hogy formálgass bennünket belülről, hogy a terveink, kapcsolataink, gondolataink, mindennapos dolgaink egyre egyértelműbben csak rád mutassanak. Ami talán hirtelen kiszalad a szánkon, vagy amit egy váratlan helyzetben azonnal dönteni kell, ez is mind-mind a veled való kapcsolatunk egyértelmű gyümölcse legyen. Szeretnénk, Urunk, most megvallani előtted azt a sok minden nyomorúságot, amivel eléd jövünk. Az életünk elmúlt héten, napokban felhalmozott bűneit, kudarcait is, amik talán nem nagyok, nem jól láthatóak, de terhelnek bennünket. Megvalljuk neked, Urunk, hogy olyan gyakran kísért bennünket, hogy figyelmen kívül hagyjunk téged és a te akaratodat. Hogy a különböző kapcsolatainkban, emberi kapcsolatainkban is arra gondoljunk, hogy mi az, ami szerintünk hasznos, mi az, amit mások tennének, mi az, ami nevelheti a másikat, ahogy azt mi gondoljuk jónak. És elfelejtjük azt, hogy te hogyan bánsz velünk, és hogyan tekintesz ránk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor nem a te szeretetedet próbáljuk megélni más emberek felé, hanem sok minden mást. Köszönjük, hogy te még ma is biztatsz, a te szavaddal megtérésre hívsz minket. Add, Urunk, hogy ma, amikor a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a 264. dicséretünket énekeljük el végig, ami így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
fennállva vegyük az áldást. Az írás mondja, aki segítségül hívja az Úr nevét, meg nem szégyenül. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami atyánknak, Istennek szeretete, a Szentlélek Isten megerősítő, megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, Isten legyen velünk.